A napokban a Nyugat-Európai Villamos Energia Rendszer Egyesülés, vagyis az UCT nyilvánosságra hozta közbenső jelentését a november 4-i nagy európai áramszünettel kapcsolatban. Az Energiainfó ma is műsorában egyebek mellett ez lesz a témánk. A stúdióban a szerkesztő Hlavai Rihárd. Jó estét kívánok!
Energiainfó.
Amint azt a bevezetőben is hallották, az UCT, a Nyugat-Európai Villamos Energia Rendszer Egyesülés közzétette közbenső jelentését a november 4-i nagy európai áramszünettel kapcsolatban. Itt van a vonalban Kapás Mihály, a Mavir Dispatcher szolgálatának a vezetője. Milyen következtetésekre jutott az UCT? Mit tartalmaz egészen pontosan ez a közbenső jelentés?
Ez most már a pontos sorrendet felállította a kikapcsolódások során. Végül is a legfontosabb oka ennek egy távvezeték túlterhelődés volt, tehát valóban nem előzte meg elégséges vizsgálat ennek a vezetéknek a kikapcsolódása, mely később a túlterhelődéseket okozta.
A november 4-i üzemzavart követően az E.ON közzétett egy közleményt, amely szerint emberi mulasztás okozta az üzemzavart és a rendszer összeomlást például Németország egyes régióiban. Az UCT jelentés megerősíti ezt.
Az UCT jelentés nem emel ki emberi mulasztást ebben a dologban. Azt kiemeli, hogy jelentős szerepe van az emberi tevékenységnek a villamosenergia rendszerek irányításában. De alapvetően az úgynevezett N-1 kritériumnak a be nem tartását emelte ki az UCT-je. Ez lefordítva azt jelenti, bármelyik hálózati elemet, ha kikapcsoljuk, akkor a többinek még mindenféle túlterhelődés nélkül kell tovább üzemelnie. Tehát ha N darab elemből egyet elveszünk, akkor ez még nem okozhat sehol túlterhelődést.
Foglalkozik a jelentés azzal, hogy vajon mi okozta ezt a helyzetet, mi miatt állt elő ilyen kritikus helyzet, ami miatt ez az UCT alapelv sérült?
Nem, ezzel még most nem foglalkozott. Én gondolom, ez további elemzéseket igényel. Itt a saját véleményemet tudom elmondani. Nagyon szerencsétlen időpontban végezték ezt a kikapcsolást. Este 10 órakor mindig jelentős változás van az európai áramlásokban. Tehát jobb lett volna ezzel a kikapcsolással még egy 10-20 percet várni, letisztult volna a helyzet, és akkor el lehetett volna végezni egy olyan jó elemzést, ami kimutatta volna, hogy veszélytelenül végrehajtható-e, vagy okoz valamilyen gondot ez a kapcsolás.
Azoknak, akik esetleg nem kísérték figyelemmel nagyon szorosan az eseményeket, idézzük vissza, hogy pontosan mi is történt november 4-én.
Egy hajóépítő társaság azzal a kéréssel fordult a két német villamostársasághoz, hogy egy folyó fölötti távvezetéket kapcsoljanak ki, hogy egy hajójuk veszélytelenül áthaladhasson. Ezt a kikapcsolást, ezt 5-én hajnali órákra tervezték. Majd ez a hajógyár megkérte a két említett társulatot, hogy előbb, még 4-én este kapcsolják ki ezt a vezetéket. Ezt meg is tették, de sajnos ez egy elég rossz időpontban, mint ahogy már ezt említettem, és ennek a kikapcsolásnak a hatására egy másik vezeték túlterhelődött. A túlterhelést ez a vezeték nem viselt el, a megfelelő védelmek ezt a vezetéket kikapcsolták, innentől kezdve már nem két vezeték, hanem már 4 vezeték hiányzott, ugyanis mindegyik két rendszerű, és ez már olyan áteresztő képesség hiányt okozott ezen a területen, amit pedig a többi vezetékre rótt olyan terhelést, hogy ezek sem tudtak tovább üzemben maradni, és körülbelül egy olyan 17 másodperc alatt Észak-Németországtól egészen a mi déli határunkig távvezetékek sokasága kapcsolódott ki, és ennek hatására Európa 3 részre szakadt.
Mennyire volt súlyos az a probléma, amit Magyarországon okozott ez a németországi üzemzavar?
Tulajdonképpen a 3 részből a legszerencsésebb részben maradtunk mi. Ebben a rendszer részben, ami magában foglalta Németország egy részét, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és egy pici darab Ukrajnát, itt teljesítmény többlet volt az üzemzavar után, és nem teljesítmény hiány. Tehát itt nem kellett a fogyasztókhoz semmilyen mértékben hozzányúlnunk. A frekvencia megemelkedett, ennek hatására kikapcsolódott 3-4 erőművi blokkunk, de ezeket tudtuk pótolni.
Mennyire volt veszélyes ez a helyzet?
Tulajdonképpen a teljesítmény mérlegünk, tehát az, hogy mennyi volt a fogyasztás és mennyi volt a termelés, ezzel nem volt különösebb probléma. Csak ez maga ez a folyamat, ez a leválási folyamat, ilyen lengéseket indított be a villamosenergia rendszerben. Ez úgy képzeljük el, mint hogy ha egy gumikötélen függő súlyból egy darabot kidobunk, akkor ugye ez a megmaradt súly ez elkezd lengeni leföl. Hát itt is így a frekvencia így hintázott egy kicsit, és ez okozhatott volna problémát, de szerencsére a lengések mértéke nem érte a kritikus szintet.
Egyes hazai és külföldi elemzők szerint a november 4-i üzemzavar felhívta a figyelmet az európai és ezen belül a magyar rendszernek is a sebezhetőségére. Ön szerint mennyire sebezhető a magyarországi rendszer?
Azt hiszem, hogy így csak a magyarországi energiarendszert külön nem vizsgálhatjuk, itt tényleg az európai együttműködést kell mindig egyben nézni. Végső soron senki nem várt ilyen súlyos üzemzavart egy távvezeték kikapcsolódása miatt, úgyhogy ez most elindított egy olyan vizsgálatsorozatot és egy olyan intézkedési terv sorozatot, aminek az eredményeként azt hiszem, hogy javulni fog a megbízhatóságunk. A legfőbb hiba, amit előbukkant ebben az üzemzavarban, az az egyes rendszerirányítók közötti együttműködés hiánya, az összehangoltság hiánya.
Az üzemzavart követően is nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy szükség volna egy európai koordinációs központra, esetleg egy technikai rendszerirányító központra is. Ezt nagyon régóta lehet hallani például az ön kollégáitól, öntől is. Miért nincs még egy ilyen központja az UCT-nek?
Az UCT-e, amikor létrejött, és utána évtizedeken keresztül működése során, végül is alapvető célként azt tűzte maga elé, hogy mindenki lássa el a saját fogyasztóit, és ha szükséges, akkor üzemzavari kisegítést nyújtson a szomszédainak. A villamosenergiapiac nyitásával a rendszerek közötti összeköttetések áteresztő képessége, az tulajdonképpen most kiderült, hogy nem elégséges, vagy nem minden esetben elégséges. Az, hogy uralni tudjuk ezt a helyzetet, ennek egyik módja lehet az, hogyha létrehozunk egy ilyen egész Európát áttekintő irányító központot, aki rögtön látja a kialakult túlterhelődéseket, vagy már a túlterhelések veszélyét, és erre fel tudja hívni a rendszerirányítók figyelmét.
Ön szerint most nagyobb esélye van annak, hogy egy ilyen központ létesüljön, hogy túl vagyunk egy ilyen viszonylag nagy átfogó európai üzemzavaron?
Azt hiszem, hogy annak mindenképpen nagyobb esélye van, hogy valamilyen közös összehangolt intézkedéseket hozzunk, hogy ennek az eredménye az lesz, hogy létrejön egy ilyen európai központ, ezt most nehéz megjósolni, de minden esetre az esélye megnőtt.
Magyarország számára végezetül milyen tanulságokkal szolgált ez a november 4-i eseménysorozat?
Természetesen ennek a üzemzavarnak a fényében mi is átvizsgáljuk majd az ilyen üzemzavari terveinket, és nagyon fontos ítéljük, hogy jó legyen az információcsere itt Magyarországon belül is az különböző üzemirányítási szintek között. A másik, amit majd mindenképpen fel kell vizsgálnunk, az, hogy egyszerűen nekünk sem, de ez Európában most általános volt, tehát nem csak mi találkoztunk ezzel a problémával, nincsen pillanatnyilag folyamatos információnk a kiserőművek, az ilyen 2-3-5 megawattos kiserőművek termeléséről. Ez különben gondot okozott az európai kollégáknak is, hogy egyszerűen nem tudták, hogy milyen teljesítményekkel tudnak gazdálkodni.
Ez tehát azt jelenti, hogy részben technikai, részben jogszabályi oldalon vannak teendők annak érdekében, hogy a magyarországi rendszer stabilitása is megnyugtatóan biztosítható legyen.
Igen, hát ez a kettő ez nem választható el. Ugye a jogszabályi intézkedéseket követik azok a technikai intézkedések, amelyek ezt megvalósítják.
Kapás Mihályt, a Magyar Villamosenergia Ipari Rendszerirányító Országos Dispatcher Szolgálatának a vezetőjét hallották. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm a lehetőséget.